Hitvilág. A teljesség felé.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, Szerdahelyi Csongor vagyok. Az immár minden részletében megújult Mátra-Verebély-Szentkúti Nemzeti Kegyhelyre hívom Önöket, ahol augusztus 20-án, Szent István napján jártam. A felújított külső liturgikus teret és az új létesítményeket Erdő Péter bíboros szeptember 5-én szenteli fel. Az ünnepi liturgiát követően pedig Áder János köztársasági elnök mond ünnepi beszédet, aki a felújítási munkálatok megkezdésekor, az alapkő letételekor is megtisztelte egy gyönyörű, a Cserhát erdejében megbújó szent helyet. Az évi 200 ezer zarándokot fogadó nemzeti kegyhely fejlesztésére uniós támogatásból az elmúlt két évben 2,7 milliárd forintot fordítottak. A 2013. októberében kezdődött munkálatok során fontos szempont volt a természeti környezet szépségének megőrzése. Az új földszintes zarándokszállás belesimul a mögötte levő domboldalba. Itt 6 és 14 ágyas szobákban összesen 106 fő fér el. A fűtést részben geotermikus energiával biztosítják. A gyakorlatilag szintén új zarándokház 27 egy és két ágyas igényesen berendezett szobáiban 55 fő tud kényelmes szálláshoz jutni. A fejlesztés során megújult a templom és a rendház is, és a szabadtéri létesítmények. Először Nagy Tamás építészt kértem, hogy mutassa be a kegyhely újdonságait, utána pedig a Szent István napjára érkező gyalogos zarándokokkal, illetve a szentmisét celebráló Zirci főapáttal beszélgettem a zarándoklásról, a megújult kegyhelyről. A kegyhely megújításának terveit készítő és a munkálatokat levezénylő Nagy Tamás építészt kérdezem a megújult kegyhely Szent Jakabról nevezett éttermének a teraszán, hogy számára mit jelentett ez a feladat.
Szeretem a zenei hasonlatokat, szóval ez nem egy vonós négyes volt, egy kimondottan nagy zenekari művel állunk szemben, ami azt jelenti, hogy a volumenében is, összetettségében elképesztően sokrétű volt ez a feladat, ami nem csak építészeti szempontból volt bonyolult, hanem nagyon sok társtervezővel kellett együtt dolgozni. Az építész egy ilyen furcsa ember, tehát nem csak megkomponálja a zenét, hanem még kell vezényelni is, tehát egyszerre karmester és zeneszerző is az ember. Na most egy ilyen nagy munkánál a karmesteri része az nagyon húzós. Tehát azt, hogy ennyi emberrel szót érteni, ebbe beletartoznak persze a ferences megbízók is, de a kivitelezők részéről, a rengeteg alvállalkozó, a szakági részekről, a sok szakági altervező. Tehát ez egy embert próbáló feladat, de ugyanakkor ez adja a szépségét is, tehát egy ilyen összetett feladatnak a végeredménye, hogyha jól sikerül, és ez most közel áll ahhoz, hogy ezt kimondhassuk, akkor tényleg egy nagy zenekari művel vethető össze. Tehát ha most egy kézember kinéz és látja, hogy az öldek már hajtanak, a bokrok már nagyjából kifejlődtek, és már a fák is kicsit kezdenek patinázódni, tehát úgy néz ki, mintha valami egységes dolog született volna, és ez volt a szándék. Tehát annak ellenére, hogy nagy kiterjedésű a dolog, sok épületből áll, sok kültéri eleme van az épület együttesnek, mégis úgy érzem, hogy sikerült egy kézbe tartani, és egy egységesség, egyfajta rend sugárzik az épület együttesből.
Vannak, amik vadonatúj létesítmények, kvázi zöldmezős beruházás, és vannak olyan műemlék részei ennek az épület együttesnek, amely egész másfajta, sokkal nagyobb alázatot igénylő kihívást jelentenek az építésznek. Kezdjük a zöldmezős beruházásoknál, ezt idézőjelbe mondom, de a zöld stimmel.
Igen. Ugye azt az elején láttuk már, hogy a meglövő épületek, tehát a barokk templom, a rendház, a barokk rendház és a 30-as években épült zarándokház messze nem tudja befogadni azt a programot, amit itt a megbízók, a ferences rendképviselői összeállítottak, úgyhogy lehetett tudni, hogy sok új épületre is szükség van. Kezdettől fogva elfként fogadtuk el, hogy az új épületek húzódjanak a háttérbe, rejtőzködők legyenek. Mindenképpen meg akartuk tartani a barokk épületegyüttesnek a dominanciáját. Ennek az lett a következménye, hogy a legnagyobb épület csoport, a Mi úgy hívtuk, hogy az északi épület szárny, amiben egy nagy méretű mosdócsoport, WC csoport, egy étterem és különböző szállási épületek foglalnak helyet. Ezek a hegy lábánál egy ilyen zöldetős, erősen a tájba illeszkedő, tájba bele simuló épületek formájában lettek megfogalmazva, és ez így is készült el. Aki ismeri Szentkutat, tudja, hogy nagyon komoly támfalépítmény veszi körbe, legalábbis egy oldalról az egész objektumot. Ebbe a támfalépítménybe is beraktunk bizonyos funkciókat. A zarándokházat, ami a 30-es években épült, teljesen átépítettük, gyakorlatilag szerkezetre visszabontottuk, és nincs ez így megnevezve, de mondjuk egy háromcsillagos szállodát csináltunk belőle, ahol egy busznyi ember tud két ágyas fürdőszobás szobákban elhelyezkedni. Itt is van egy étterem, ennek a teraszán ülünk egyébként most. Fontosak voltak a nyitott fedett terek, az egész épületegyüttesre jellemző, hogy tekintettel arra, hogy mondjuk a fő használata az épületegyüttesnek nyárra esik, illetve hát kora, késő tavasztól kora őszig. Ezért nagyon fontosnak gondoltuk, hogy legyenek olyan tartózkodó helyek, ahol például most 32 fok van, de itt a fedett nyitott teraszon elfogadható klíma van, tehát ez egy közép-európai körülmények között szerintem egy rendkívül fontos dolog, hogy tornácok, árkádok vegyék körbe az épületeket. Az egész északépület szárny, ahol a szállás épületek többsége van, mindegy ilyen tornácsa van körbevéve, egy ilyen egyszerű farácsos szerkezettel van leárnyékolva, tehát az épületek ilyen klimatikus kezelése elég szerencsésnek mondható.
A templom felújítása oda be tudja elvinni az építész a saját fantáziáját, vagy pedig hát ottan igazodni kellett ahhoz, amit elő kellett varázsolni az esetleg elrejtett, vagy lemeszelt, vagy lemázolt részekből?
Hát természetesen egy barokk, ez egy védett műemlék, egy barokk templom esetében természetesen az építésznek az a célja, hogy egy korhű helyreállítást hozzon létre. Ezzel együtt azt is fontosan gondoltuk, hogy ahol lehet az épület mind műszaki állagát, mind a komfortosságát följavítsuk. Mondok egy egyszerű példát, amit könnyű megérteni. Az eredeti padokat úgy döntöttük, hogy rekonstruáljuk, ami azt jelenti, hogy bizonyos elemeket megtartottunk a padokból, bizonyos elemeket újra gyártottunk, de a régi padoknak megfelelő stílusban. De a régi padoknak a háttámája függőleges volt, és az tudott dolog, hogy a függőleges
nem volt kényelmes igazán.
Padokban nagyon rossz ülni, és ezért itt egy 7 fokos kis dőlésszöget betettünk, amit szerintem senki nem vesz észre, viszont sokkal jobb rajta ülni. Mondok másik példát, ezek a padok nem voltak fűtve, padfűtést tettünk bele, tehát téli időkben, vagy akár késő ősszel sokkal-sokkal kényelmesebb egy ilyen padban ülni, ami nem jéghideg. Úgyhogy ezekre gondolok, amikor azt mondom, hogy finom beavatkozások. Oltárt, teret kitisztítottuk, egy sokkal egyszerűbb oltárt készítettünk a korábbinál. Ugye egy ilyen épületnél, egy 250 éves épületnél különböző rétegekbe kerültek be bizonyos berendezési tárgyak, bizonyos falfestések, amennyire lehetett ezeket kitisztítottuk, létrehoztunk egy új kápolnát, egy szentségi kápolnát a templom mellett, ami korábban egy kripta volt. Tehát azért voltak beavatkozások, de ezek egyáltalán nem feltűnők, és aki most belép a templomba, szerintem úgy érzi, hogy egy barokk épület belép be.
És hát az új szabadtéri oltár, a mozaik, és hát az a támfalba épített, szintén elrejtett kiszolgáló rész, meg kegytárgyüzlet, az is nagyon szépen sikerült. Visszafogott, de látszik rajta, hogy végig gondolt, és szép.
Szabadtéri misézőhelynél egy berészebb ötlet merült föl, amit aztán végül is megvalósítottunk. Tehát aki ismeri a helyet, az tudja, hogy a 30-as években épült az úgynevezett lurdi barlang, ami a szabadtéri oltár fölött helyezkedett el, tehát most a barlang most is ott van, és ebbe volt elhelyezve Szűz Mária szobra, és a tervezés közben merült fel egy olyan igény, hogy esetleg a nemzeti kegyhegynek próbáljunk egy inkább a helynek, inkább a magyar nemzethez illőbb identitást adni, és ez lett a vége, hogy az úgynevezett lurdi barlangból kivettük Szűz Mária szobrát, és magát a barlangot egy mozaikkal béleltük ki, aminek a szerzője egy Vatikánban élő jezsuita szerzetes művész, Marco Rupnik, aki egy olyan feladatot kapott, hogy egy olyan kompozíciót hozzon létre, ahol dominánsan a magyar kereszténységgel összefüggő személyek, események szerepeljenek, például a ferences vértanúk megjelennek a kompozíciónak a bal oldalán, de ott találjuk Szent Istvánt, amint felajánlja a koronát Szűz Máriának, tehát egy sokkal inkább a mi saját identitásunkat képviselő mű született, de nem felejtkeztünk meg az eredeti szoborcsoportról sem. A támfalban, a kőtámfalban, ahol már elég magas volt, egy új barlangot építettünk. Ebbe helyeztük el Szűz Mária és Bernadett szobrát, és csak egy érdekesség, hogy ezt a barlangot, ez egy fél gömb cikkelynyi barlang, ezt a kegyhelyen található hálatáblákkal béleltük ki, amik eddig szanaszét voltak elhelyezve főleg a támfalon, és ilyen módon szerintem egy harmonikus egységbe került Szűz anya és a hálatábláknak a mondjuk tömege, mert itt sok száz hálatábráról van szó, kvázi a hálatáblák szerintem is egy sokkal kitüntetettebb helyen lettek elhelyezve.
Erre szólt a pályázat. Ha több pénz lett volna, mi az, amit még itt meg lehetett volna valósítani?
Magán a mostani Zarándok központ területén is van kettő ferences kettárgy üzlet, de közismert dolog, hogy a zarándokok nagyon szeretnek hazavinni különböző kis tárgyakat, kettárgyakat. Erre óriás igény van, és erre most jelenleg van egy, hát nem akarom minősíteni, de egy viszonylag szerény megjelenésű bazársor, ami jelenleg a Zarándok központon kívül, a Zarándok megközelítő Zarándok út mellett helyezkedik el. Ez egy elég nagy terület, és ilyen kis bódékban lehet különböző kettárgyakat vásárolni. A ferences rendnek kitüntetett célja, hogy ezt előbb-utóbb saját birtokba vegye, és hát reményem szerint ezek helyett a mondjuk szedett-vedett épületek helyett egy korszerű épület együttest tudnánk oda tervezni, és akkor ilyen formán egy sokkal egységesebb, mert jelenleg ez tényleg kilóg a most elkészült épület együttesből, tehát egy sokkal egységesebb épület struktúra jöhetne létre. Tehát nem vagyok elégedett a mostani eredménnyel, de ez még nagyon hiányzik az egész építészeti együttesből.
Immár két évtizede minden évben Nagy Boldogasszony napján több száz gyalogos zarándok indul útnak Esztergomból, hogy mozgó kolostort alkotva 5 nap alatt eljussanak Szentkútra, a Szent István napi búcsús szentmisére. A zarándoklat főszervezőjét, Dobszai Benedek ferences provinciálist először az indulás pillanatában szólítottam meg, még 15-én, majd 20-án immár Szentkúton a Szentmise előtt folytattuk a beszélgetést. Nagy Boldogasszony ünnepének hajnalán az esztergomi ferences gimnázium udvara hálózsákoktól, csomagoktól zsúfolásig tele van. 21. gyalogos zarándoklat. Milyen kilátásokkal fog neki a hosszú 130 kilométeres útnak?
Reményeink szerint fogjuk bírni a meleget, vagy ha éppen nehezebb lesz, akkor lesz mit felajánlani, mindazokért a szándékokért, amelyeket elhoztunk magunkkal. Több mint 200-an biztosan leszünk, amikor indulunk, és a tapasztalataink pedig azok, hogy ez föl szokott menni 300 fölé vagy köré, úgyhogy nagyon szép számmal jöttek el idén is zarándokolni. Érdekes, hogy talán idén kicsit többen vannak a nem annyira fiatal korosztályból, de nagyon sokan vannak fiatalok is, és hát nagyon reméljük, hogy egy nagyon szép és gazdag zarándoklaton vehetünk részt.
Hány ferences atya biztosítja, hogy a mozgókolostor tényleg mozgókolostor legyen?
4 atya és 6-8 testvér lesz, úgyhogy valóban azt a 10 körüli létszámot azt tudjuk majd hozni. Illetve nagyon nagy öröm, hogy Ferences Mária misszionárius nővérek, szegénygondozó nővérek, hokis nővérek szép számban lesznek szintén.
19-én megérkeznek Szentkútra, a Cserhát és a Börzsöny útjain át, hogyha nem tévednek el, ahol egy csoda várja az arándokokat majd.
Már tavaly is kaptak valami ízelítőt az arándokok a megújult nemzeti kegyhelyből, de most már teljes pompájában és komfortjában élvezhetjük, hiszen az esti szentmisét követően itt majd fényünnepség, tezéimóra, éjszakai virasztási lehetőség van, de most már végre a megújult szálláshelyeket is birtokba vehetjük.
Szent István napján reggel Dobszai Benedeket kérdezem itt a Szentkúti kegyhelyen. Megérkeztek, legutóbb akkor találkoztunk, mikor indultak. Akkor még a hőségtől óvta az arándokokat, illetve mondta, hogy lesz mit felajánlani, hogyha a hőség kitart a különböző szándékokért. Hát aztán nem úgy alakul, de felajánlani volt mit.
Valóban, ez a 21. zarándoklat, amit szerveztünk, és hát olyan tapasztalataink voltak, amelyet még sohasem éltünk meg így zarándoklaton, hiszen sokféle viszontagságban volt már részünk, megáradt patakban, nagy záporban, egyébben. Most azonban hát 2 napig folyamatosan szakadt az eső. Nagyon sok szekérutat, amelyen megyünk, egyébként beszántottak, úgyhogy ez eléggé megtizedelte a csapatot. De azt gondolom, hogy volt értelme, és jó volt látni, hogy zokszó nélkül, ahogy egy zarándoklasz illik, végigjött a résztvevőknek a nagy része ezen az úton.
Hányan értek célba?
Körülbelül 200-an értünk célba, talán kicsit alatta. Ez azért csalóka, mert nagyon sokan úgy voltak, hogy hétvégén tudtak csak velünk lenni, aztán munka miatt el kellett menniük, vagy éppen voltak, akik közben csatlakoztak. Úgyhogy volt, aki csak egy-egy napot, vagy a felét tudta az arándoklatnak teljesíteni. De azért így az össz résztvevők száma biztos, hogy 200 fölött volt bőven. A vonuló létszámunk az olyan 180 körül volt általában. Nagyon kemény időszakok után néha az kicsit lejjebb ment, és akkor volt, aki beült a kísérőautóba néhány kilométerre.
Közben beszélgettem egy-egy résztvevővel telefonon útközben, és mondták, hogy hát a ferences testvérek habitusa a barna, kicsit sárra emlékeztető szín most hatványozott lett. Hogy néz ki Benedek atya reverendája, habitusa?
Ennyi most már szépen néz ki, mert éjszaka kimostam, de valóban szerintem a súlya az a duplája volt az eredetinek, és eléggé saras volt mindenfelé, de hát ez vele jár, úgyhogy legalább most látható volt, hogy Szent Ferenc miért ezt a színt választotta, mert ez a földnek a színe.
A lelki programoknak nem mente rovására az idő, sikerült-e úgy végigmenetelni a Pirisen, a Börzsönyön és a Cserháton, ahogy eltervezték, mozgó kolostor tudott-e maradni, vagy pedig az időjárás vészhelyzetet okozott, és mindenki befele fordulva igyekezett csak túlélni épp az akciót?
Nem, ez volt a tapasztalat. Valóban egyrésztről azoknak a lelki részeknek, amelyeket terveztünk, azoknak mindegyikét meg tudtuk tartani, még a kicsi változtatással is. Másrésztről azt éreztem, hogy beszélgetéseket sem lehetetlenítette el ez az időjárás. Nyilvánvalóan egy zarándoklaton az nagyon nehéz, hogy akkor éber a csapat, amikor vonul, amikor gyalogol. És bármikor, amikor megállunk, akkor nagyon könnyen elalszik mindenki. Jó lenne ezért az elmélkedéseket menet közben tartani, tartani. Erre most azért nem volt lehetőség, általában megállóknál voltak az elmélkedések. Ilyenkor egy kicsit azért kókadozik a csapat, bár nagyon sokat tettek a testvérek azért, hogy olyan pörgő, vidám, sok történettel fűszerezett elmélkedések legyenek, amely ébren tartja a résztvevőket. Az imádságoknál ott meg, hát természetesen amikor zúgott az eső, akkor mondjuk a zsolozsmát nem úgy végeztük, ahogy elterveztük, mert hogy nem magát a szöveget olvastuk, hiszen így is szétázott a könyvünk, hanem Szent Ferenc nyomán ugye nekünk lehetőségünk van arra, hogy bizonyos imaórákat mi atyánkokban mondjunk el.
Ahogy a laikus testvérek csinálták évszázadokon keresztül, ugye?
Így van, és hát ezt a konstitúciónk, rendi konstitúciónk most is megengedi minden testvérnek, úgyhogy volt olyan szakasz, ahol így végeztük például a zsolozsmát.
Dobszai Benedek milyen szándékkal indult neki ennek az útnak, provinciális a rendtartománynak, 101 néhány ferences van a gondjaira bízva, gondolom ez is közte lehetett az út során, tudott-e lelkileg gyarapodni, vagy pedig a szolgálat a többiekre való odafigyelés itt menet közben lefoglalta minden energiáját?
Számomra az arándoklat mindig általában elsősorban valóban a szolgálat, az odafigyelés, észnél lenni, tudni előre, hogy most mi következik, mit kell. Ez elég sokat elvisz, de azt gondolom, hogy ez nem alantosabb, mint gyalogolni, vagy befele figyelni. Ez is valahol egy elmélkedési forma.
Tud imádság lenni a munka is.
Így van. Tehát itt most ez a feladat elsősorban. Nyilván azért az imádságokban én is részt vettem. Voltak olyan szándékok, amik belsők, amik egyéniek, ezeket is hoztam, és nyilván azért kicsit, mint hogy egy előjárónak hivatalból imádkoznia kell az egész közösségért, nem egyszer rózsafüzéretnél azért őket is, az egész közösséget odaajánlottam az Úristen elé.
Úton voltak már, amikor 15-én indultak, amikor 17-én reggel a rend egyik tagja, majdnem szeniora elhunyt.
Így van, pont Bernesze baráti szélére értünk be, amikor az a rendtársam fölhívott, aki előző nap még ott volt Paskai bűvölösatyánál. Számomra nagyon szép volt látni az, ahogy néhány rendtársam hát szinte ápolóként bejárt a kórházba utolsó napokban. Ezúton is nagyon köszönöm nekik. És közülük az egyik hívott föl engem még minden hír előtt, hogy tudjak róla. És akkor ott rögtön érdekes volt, mert pont annál a kis kápolnácskánál, vagy emlékhelynél voltunk, ahol az van a feliratként az ajtó fölött, hogy mind akik által mentek az úton, nézzetek ide és lássátok, van olyan fájdalom, mint az én fájdalmam. Egy a nagyheti liturgiából, Jeremiás síralmaiból egy részlet. Valahogy ez az idézet, az a helyzet, amiben voltunk, ez pont úgy összetalálkozott, és akkor rögtön be is jelentettük az arántokoknak, és rögtön imádkoztunk, és bíboros, hogy a lelki üdvéért. Azt gondolom, hogy egy olyan tagja volt a rendnek, aki akkor is hordozta mindvégig a Szent Ferenci lelkületet, amikor ki kellett kerülni a rendi közösségből, amikor püspöki bíborosi szolgálatát végezte, és hát a renddel egy nagyon fontos kapcsolódása az, hogy a testvérek többségét, akik ma papok, azt hiszem, hogy szinte mindegyiket ő szentelte.
És hát ő missziója következtében vannak jelen Nagyszőlősön a ferencesek, illetve a munkácsi katolikus püspökségnek is ennek következtében lett egyik rendtársuk, megyés püspök.
Így van, tehát a kárpátai misszió, ami a provinciánknak az egyik nagyon fontos és szép vállalása. Ez tényleg az indulásakor azért alakulhatott így, mert bíboros atya kiment és tárgyalt. De hát számtalan más hasonló kapcsolódási pontunk van. Ha csak arra gondolok, hogy 80-es években a különböző állami zaklatások során ő hogyan próbált közben járni, vagy hogyan próbálta segíteni a rendtársaimat, azt hiszem, hogy ezért is nagyon-nagyon hálásak lehetünk neki. Thank you.
zarándokok közül egy házaspár most a beszélgető társam. Szabad a neveteket?
Én Deményné vagyok, Ilona.
Én pedig Demény Mihály.
Honnan vagytok?
Vác mellől egy kis faluból, Kozdról.
Kozd?
Igen.
Gyönyörű, szép templomotok van.
Gyönyörű, és nem mostan, elég régi már.
Még Nigadz idején épült, azt hiszem.
Igen.
Gyönyörű felirat van a homlokzaton, mint a római nagy templomoknak, megcsodáltam már.
Igen, pontosan.
És talán Szent Erzsébet?
Igen.
Hányadszor vagytok túl ezen az arándoklaton? Szentkúcra megérkeztetek Esztergomból 5 nap alatt.
Így van, másodszor vagyunk. Tavaly voltunk először.
Tavaly az idő kedvezőbb volt, azt hiszem.
Igen, tavaly sokkal jobb volt az idő, mint az idén, de túléltük.
Hogyan találtatok rá erre a kikapcsolódási, meg imádkozási formára, az arándoklatra, és erre a ferences ifjúságinak hirdetett, de hála Istennek nem csak fiatalok, vagy nem csak tinédzserek számára nyitott útra?
Nekem a kolléganőm mondta 1-5 éve, hogy van ez az út, és tavaly jött el az ideje, hogy mi is jöjjünk el. Összeszedtük magunkat, tőle kértem információkat, és így jutottunk el ide. De nagyon-nagyon tetszett tavaly is.
Mi a jó ebben, azon kívül, hogy az ember kirándul?
Jaj, nekem rettentően tetszik itt ennek az egésznek a hangulata. Ez a rengeteg fiatal, hogy ennyi vallásos, keresztény, katolikus fiatal összejön egy ilyen helyen. És egy kicsit megfiatalodunk.
Mit kapsz egy ilyen úttól? Azon kívül, hogy sok esőt.
Sok esőt, lelki feltöltődést, és úgy, ahogy van, hogy rengeteg fiatal, és az ember ilyenkor újra fiatalnak érzi magát. És nagyon jó velük együtt zarándokolni.
Mivel foglalkozol?
Nyugdíjas vagyok már.
Hát fiatal nyugdíjasok vagytok.
Igen, csak én, a feleségem még aktív.
És az 5 napot végig gyalogoltátok, vagy volt, hogy felültetek a buszra?
Utolsó napon, mikor már nem volt száraz ruhám, a csizmám elázott, és a térdem föladta a harcot, akkor utolsó napot nem bírtam menni már, de tavaly végig mentem probléma nélkül a 5 napot.
Ez a Széchenyből Szentkútra, ezt buszoztad?
Igen, ezt buszoztam, mert a térdeim nem akartak tovább jönni.
Egy új Szentkút fogad benneteket, már tavaly látszott belőle valami, volt idő már körülnézni, hogy mi is most ez?
Igen, mi már voltunk itt 1 hete, és körülnéztünk. Jobban mondva, azért is voltunk itt 1 hete, mert a gyerekeink jönnek értünk, és hogy jobban megtudják, hogy kell idejönni.
De akkor nem gyalog jöttetek?
Hát akkor nem gyalog jöttünk. Nem.
Kocsán. Mivel foglalkozol?
Óvónő vagyok.
Ott Kozdon vagy Vácott?
Kozdon.
Vannak gyerekek Kozdon?
Elég sok, sőt, túl sok. Rengetegen vagyunk, hála Istennek.
Hát végül is Vácnak a külvárosa.
Így van, de nagyon. A falu lakosságának szerintem, nem tudom, több mint a fele, az biztos, hogy bevándor. Tehát mert közel vagyunk Váchoz, ott az Új-Kettes, és így fél óra alatt benn vannak Pesten, és ez nagyon-nagyon jó.
Ha jó Isten engedi, jövőre is itt vagytok?
Nagyon szeretnénk, igen. Ebből rendszert tenni minden évben.
A ferencesek mennyire járulnak hozzá, a veletek együtt zarándokló ferencesek ahhoz, hogy ez az út ilyen legyen? Tehát mennyire fontos, hogy ez egy ferences zarándoklat?
Nagyon fontos. Hát az ember, kívülálló ember azt gondolja, hogy egy ferences, rendi, szerzetes, egy komor, egy emberektől kicsit elrugaszkodott életmódot él aszkétaként, de ez nem igaz. Ugyanúgy együtt kacagunk, együtt viccelődünk, együtt énekelünk végig velük, és ez szerintem számomra ez nagyon jó, csodálatos.
És az, hogy minden estére, mikor már az ember úgy gondolja, hogy jaj, de mennyire elfáradtam, akkor mindig szerveznek olyan programot, amiben teljesen feltöltődünk. Ha nagyon-nagyon fáradtak is vagyunk, ugye Patakon is este volt azok a műsorok, tehát ezt megszervezni, végigkacagtuk az egész estét, és úgy feküdtünk le, hogy na, irány a 40 kilométer, így jobban megy. És tényleg jól ment.
Thank you.
dékány Sixtus Zirci főapát mutatta be a Szentmisét és tartott katekézist Szent István napján, amikor is megérkeztek az zarándokok, 5 nap gyaloglás után Esztergomból Mátraverőbe és Szentkútra. A Szentbeszéd elején, illetve a Szentmise elején megemlítette Sixtus atya, hogy most jár itt életében először, de lélekben szorosan kötődik ehhez a kegyhelyhez.
Személyes kötődésem is van a helyhez, anélkül, hogy magam fizikailag itt megjelentem volna korábban. Az egyik a saját nagyanyám, aki nagyon sokszor elzarándokolt ide és imádkozott a családunkért, főként az unokáiért, értem is. A másik személyes kötődés pedig az a tény, hogy ciszterciek is, hogy így mondjam, animálták és szolgálták ezt a helyet, illetve hát Peregrin atya tudomása szerint és információi alapján magát a templomot is abban az időben építették, amikor ciszterciek viselték gondját ennek a kegyhelynek, a pásztói ciszterci rendtársaink, egykori rendtársaink. Így hát a ciszterciaknek van különös kötődés ehhez a helyhez, meg nekem személyesen is a családi vonatkozások miatt.
És mi volt a benyomás? Először van itt?
Én magam is nagy kegyhely látogató voltam, hiszen Moson-Magyaróváron születtem, és Mária Kálnokra családostan nagyon sokszor kimentünk.
A sziget közben egy nagyon kedves kis kegyhely, igen.
Igen, és jellegében nagyon hasonlít a verebélyi szentkúti kegyhelyhez. Annyi különbség, hogy nincsenek dombok, hegyek a kegyhely körül, de az is így a természetnek az ölelésében lévő szentély, és nagyon emberléptékű itt is ez a barátságos, ez a családiasság, ez rögtön kitapintható, amit az ember beteszi lábát ide. Az Arándok központ, meg a templom maga is olyan emberléptékű, hogy jó bent lenni, és az embert imádságra ösztökéli és motiválja. És hát nem különben látni azokat az embereket, akik itt a Szentmisén állította, részt vettek. Ez egy különös ajándék, mert így ilyen nagy létszámban, ilyen őszinte szívvel imádkozó emberek sokaságát látni, ez egy papnak is nagy ajándék és élmény.
A Szentbeszédben megosztott velünk egy kedves történetet, ami még Pécsett történt, mikor ott szolgált Sixtus atya. Egy óvodás kisfiú megkérdezte a papot, hogy milyen az Isten.
Igen, ez egy nagyon, számomra nagyon meghatározó élményes tapasztalat, és sokfelé, sok szituációban emlegettem már ezt a történetet, és sokszor beleszövöm a prédikáció, vagy mint indítót, vagy mint lezárót, vagy mint egy fontos elemét a Szentbeszédnek, mert annyira markásan beleívódott a lelkembe az a tapasztalás, hogy az emberi lélek, a gyermek lelke mennyire őszintén és világosan látja, hogy mi az igazán fontos, mi az igazi kérdés az ember életében.
És elfogadta a választ a kisfiú?
Elfogadta a választ. Természetesen, de hát ugye aztán édesapját is szóba hoztam, mert megkérdeztem, hogy mennyire jó az Isten, mert mondtam neki körülbelül annyira, mint az édesapád, mire visszakérdezett, hogy csak annyira. Tehát rögtön érezte, hogy Isten jóságának nincsen mércéje itt a Földön, ugye az isteni jóság és szeretet mértéke a mértéktelenség, ezt jól tudjuk. És ez az őszinte tiszta felismerés ennek a gyermeknek, ez nagyon-nagyon fontos tapasztalat és érték volt számomra. Azóta már leérettségizett diákunk az illető, és ha jól tudom, akkor orvosnak tanul. De minden esetre, amikor nagy szentekről vagy nagy egyházi ünnepekről van szó, akkor mindig eszembe jut ez a katekézise a kisgyermeknek. Tehát a pap is tanulhat, még a kisgyermektől is lelkiséget, bármilyen furcsa is.
Zircnek az egyik újdonsága, a nyár újdonsága, hogy hozzáfogtak ciszterci hagyományokat ápolva saját sört készíteni.
Hát mondjuk inkább úgy, hogy a szerzetesi hagyományokat ápolva a saját munkánk és termékünk azt a cél szolgálja, hogy egy picit a saját lábunkra is tudjunk állni gazdaságilag, és hát nem különben az is cél volt, hogy egy olyan fajta tradíciót elevenítsünk fel, ami a ciszterciekhez kötődik Európában, és hát Zirchez is kötődik. És hát a sörgyártásra mind a kettőt megtaláltuk. Lehetett volna a sajtgyártás, vagy bármilyen más terméknek a...
Lesz majd azt is talán.
Hát ugye én azt szoktam mondani, hogy egyszerre csak egy lovat lovagoljunk meg, mert ha azt már betörtük, és már jól működik a paripa, akkor lehet esetleg tovább lépni. De ez most a mi erőforrásainkat kellőképpen leterheli, és reméljük, hogy majd beindul. Pontosabban már beindult annyira, hogy alig győzzük a termelést, és én bízom benne, hogy jól fognak alakulni a dolgok. Aztán, hogyha egyenesbe jövünk beruházással, tényleg egy ritmusa látszik már ennek a sörgyártásnak, akkor esetleg tovább lépünk valamilyen irányba, de nem kapkodunk, mert ugye az nem szokott jóra vezetni. Minden esetre ez a három fajta sör, amelyet készítünk, ezek saját recept alapján, saját műhelyben, saját gépekkel, saját emberekkel, saját cég keretében, az apátság pincéjében készült. Ez tényleg apátság, ez nem valahol, valamelyik sörfőző üzemben lefőzik,
és bérben. És csak címkézik önöknél?
Igen, én nem tartom hitelesnek az ilyen áll termékeket, mert azzal nem teszünk igazából semmit, legfeljebb valami kis haszonra tehetünk szert, de azt nem igazán tartom hitelesnek. Minden esetre ugye általában a multik is sokszor olyan termékeket adnak el, amit jó olcsón beszereznek valakitől, aztán eladják saját termékként. Ez a kalmárkodás, ez nem annyira a mi profilunk, hanem inkább az, hogy a saját innovációnkon keresztül egy olyan értékhez juttassuk az embereket, amit egyrészt becsülnek, másrészt egyfajta erkölcsi etikai mérce is lehet a számukra, harmadszor pedig hát élvezette tudnak fogyasztani.
Mi a neve a sörnek?
Zirci apátsági pilz, zirci apátsági belga és zirci apátsági búza, ilyen egyszerű.
Hol lehet hozzá jutni majd?
Pillanatnyilag a zirci apátsági látogatóközpont pénztárában és boltjában lehet vásárolni, valamint a Monostor falatozóban is lehet fogyasztani és vásárolni üveges formában. Csapolt formáját a három típusú sörnek pedig különböző vendéglátóipari helyeken lehet megtalálni, Balatonfüreden, Székesfehérváron, Veszprémben, Zirc környékén is. Minden esetre a termék értékesítésének megkezdése előtt már közel 100 megrendelési helyünk volt, Budapest környéke, Észak-Balaton, Zirc környéke, és egyéb kisebb helyek Dél-Magyarországon, illetőleg Észak-Magyarországon, de már kaptunk megkeresést Nyíregyházáról is. Pillanatnyilag a termelési volumen az nem bírja el azt a mennyiséget, amit esetleg akár egy multinacionális üzletlánc, vagy több száz étterem kiszolgálását tudná biztosítani. Nem is akarunk ilyen milliós tételekben sört főzni, mert millióliteres tételekben egyelőre, mert attól tartunk, ez a minőség rovására megy. Édes gond az, hogy nem tudunk annyit termelni, amennyit elvisznek tőlünk, de igyekszünk utolérni magunkat, és bízunk benne, hogy kíváncsiskodok, és az igényes, színvonalas termék iránt érdeklődők, azok előbb-utóbb megkapják majd az érdeklődésük kielégítését a sörben.
Szerzetesek éve van, megszentelt élet éve van. Emlékszem, mikor apát úr újdonsült apát volt, kinevezték első beszélgetésünk alkalmával, említette, hogy az 5 ciszterci gimnázium nagyon jól működik, egyetlen szívfájdalma van, hogy még egy ciszterci hivatás se érkezett a rendszámára ezekből a gimnáziumokból. Változott-e a helyzet, javult-e a helyzet e tekintetben?
Egészen pontosan egy hivatásunk van, aki Ciszter gimnázium érettségizett, ő már felszentelt pap, de ő már egyetemista korában tért meg, vagy kapta hivatását igazából. Pillanatnyilag nincsen új hivatásunk, illetőleg voltak érdeklődők, de nem igazán tudták ezt az utat választani, vagy nem igazán láttuk célszerűnek, hogy ők ezt válasszák. Türelmesen próbálunk kitartani, dolgozni, szolgálni a fiatalokat, és majd az Isten megteszi azt, ami az ő dolga. Nekünk meg az a feladatunk, hogy megtudjuk azt, amit a mi dolgunk. Elsősorban őszinte lélekkel szolgálni a gyerekeket, meg lelkismeretesen elvégezni azokat a lelkipásztori feladatokat, meg imádságot, amely tulajdonképpen napi szinten számunkra egy elvárás az egyház részéről, az iskoláink részéről, meg a Jóisten részéről.
És máshonnan csörgedezik azért a hivatás?
Pillanatnyilag nincs egy növendékünk, van, aki aki fogadalmat újított ebben az esztendőben. A tavalyi évben volt egy papszentelésünk, pillanatnyilag itt tartunk. A társaságnak nagyjából a kétharmada az 50 év alatti, tehát, hogy így mondjam, korösszetétel szempontjából nem vagyunk olyan tragikus helyzetben. Inkább azt gondolom, hogy annyi akkora feladat és felelősség van a vállunkon, hogy ehhez lényegesen több személyi erőforrás kellene, ahhoz, hogy ezt még jobban és még hatékonyabban tudjuk ellátni. De hát, hogy a mi idős rendtársaink kitartottak az 50 év alatt, talán nem is remélték, hogy valaha fölvehetik a ciszterci habitust. Ehhez képest azt gondolom, hogy a mi kitartásunk az nagyon kicsi erőfeszítést igényel, hogy áltatosan végezzük azt, amit végeznünk kell, és a többi majd az Isten hozzáteszi, ha akarja, és én hiszem, hogy, és bízom benne, hogy akarja.
A nyár folyamán újfalusi Otto rendtársával elzarándokoltunk fiatalkora helyszíneire, előszállásra és Nagyvenyimbe. Ott volt ő káplán valamikor előszálláson, és néztük azt a gyönyörű épületet, azt a gazdasági egységet, és megnéztük, ő se látta még Hagyó Kovács Gyulának a domborművét. Óriási örökség van a főapátnak a vállán. Hogyan, miből tud erőt meríteni, hogy egyrészt a lelkipásztori, másrészt ennek az örökségnek a védelmében tudjon tevékenykedni.
Hát nagyon szégyellem, és bevallom őszintén a hallgatók füle halatára azt, hogy az előszállási kastély olyan állapotban van, amilyen állapotban van. És ugyanakkor nagyon hálás vagyok a polgármester úrnak és a helyi önkormányzatnak, a helyi embereknek, akik gondját viselik az épületnek, és ezzel bennünket tehermentesítenek. Egy óriási ajándék ez a részükről, mert hiszen már széthorták volna, hogyha a helybeliek nem viselik gondját, és nem figyelnek rá, de hiszen nem tudnánk mi 24 órás őrzést biztosítani. Ellenben az a bíztató hírem van, hogy most már az apátságon megkezdése óta többféle formában kerestük az épületnek a hasznosítási formáit, lehető az önkormányzattal, polgármester úrra és országgyűlési képviselő úrra, államtitkárokkal is, és úgy tűnik, hogy van egy olyan fajta megoldás, amely előre mutató lehet, és ezzel egyrészt az állagmegóvás is megtörténhet, másrészt a helyreállítás, harmadrészt a funkciót is kapna maga az épület, és nem különben ott helyben ez munka lehetőséget is teremt majd. Egyelőre nem szeretném ezt a célt, meg ezt a hasznosítási formát megnevezni, hiszen az előkészítés fázisában vagyunk, és nem szeretnék elébe sietni semminek, de egy nagyon konstruktív és az emberek számára is nagyon szimpatikus elképzelésünk van. Meglátjuk, hogy milyen támogatásokat, erkölcsi, anyagi támogatásokat sikerül, szakmai támogatást sikerül emellé a szándék mellé felsorakoztatni, és akkor bizony hamar el fog kezdődni ennek a gyönyörű szép előszállási gazdatiszti és birtokközponti kastélynek a rendbetétele. A nagymennyimi novíciátus, ahol én magam is novíciuskodtam annak idején, és dolgoztam az ottani gazdatiszti ház parkjában, most plébánia.
És arborétum.
És arborétum, igen. Magam is ott elég sokat gazoltam, és írtottam a különféle gyomnövényeket és bozótokat, meg sokat kertészkedtünk is. Nos, ez az ingatlan, ez ugye a plébányát foglalja magának, a plébányát templomot, illetve hát a Fejvári Egyházmegye tulajdonába és üzemeltetésébe került át a plébánya akkor, amikor az apátság kivonult onnan. Hiszen mondom, nagyon kevesen vagyunk, így hát nem tudunk semmilyen olyan lelkipásztori szolgálatot fölvállni, ami nem közvetlenül a monostor környékén van, illetve nem közvetlenül valamelyik iskolánkhoz kapcsolódik.
De Bajának is találtak funkciót, úgy tudom, hogy egy fölújították, és egy zarándok és turista szállásként működik, ugye? Ott talán a rendház?
Igen. Nagyon örülök annak, hogy a magyar kormány támogatásával, illetve hát valójában uniós támogatással sikerült helyrehozni és kialakítani két zarándok szálláshelyet és egyházi turisztikai bemutató helyet Pécset, a Szent István térhadban, a Mi Asszonyunk Kanonok rend egykori rendházában, illetve Baján, ami saját ciszterci rendházunkban. Mind a két ingatlan tulajdonképpen hasznosítatlanul volt éveken keresztül nagy szívfájdalmunkra, és hála Istennek megtaláltuk azt a lehetőséget, azt a hasznosítási formát, amely egyrészt visszaadta régi patináját ezeknek az épületeknek, másrészt lehetőséget teremt azoknak, akik zarándokszállást vagy némi kis nyugalmat, visszahúzódás lehetőséget keresnek ezeken a helyeken. És hát természetesen családokat is szívesen látunk, akik helyben nagyon gazdag programot tudnak maguknak összeállítani, főleg Pécsre gondolok, de Baja és környéke is sok látványosságban gazdag. A Hajósi kegyhelytől kezdve a Gemenci erdőig lehetne sorolni a különböző lehetőségeket. Úgyhogy nagyon hálás vagyok mindazoknak, akik ebbe segít. segítettek, és remélem, hogy minél hamarabb a magyar közvélemény, illetőleg hát az egyházi közvélemény főként ezt a lehetőséget ki fogja majd használni.
Szent István napján Szentkúton két felvidéki atyát is megszólítottam. Szeretném őket bemutatni. Honnan van atya?
Parák József vagyok, Iponyékről, és hívekkel eljöttünk. A környékbeli falvakból is megszerveztük, mivel hétköznap van az ünnep, és tudunk jobban elszakadni. Vasárnaponként, szombatonként nehezen tudunk elszakadni. Ezért gondoltuk, hogy most ilyen szép ünnepen elzarándokolunk a papokkal, mondjuk a hívekkel erre a szent helyre. Már igen voltunk itten, és júniusban voltunk itten papi gyűlésen, és akkor megfogadtam, hogy a hívekkel is elzarándokolok, és úgy látom, hogy a hívek is örülnek ennek a helynek. Vannak ilyen hívek, akik már régen voltak itten, és már felújított helyen most először járnak, és nagyon tetszik nekik.
Mozaik is tetszik?
Az oda még nem mentünk fel, majd a szentmise után, illetve a litánia után felmegyünk, és majd elmagyarázunk. A Pellegrin atya elmagyarázta nekünk, hogy mit is jelent ezek a mozaikok. Másfélben a Beszterce bányai szeminárium kápolnába ugyanaz a művész úr.
Ez a jezsuita Rupnyik nevű.
Rupnyik, igen, ő készítette a mozaikot, tehát olyan értelemben ismerős.
Másik atyát kérdezem, honnan van, hogy hívják?
Én Inámból származom, Belátamás vagyok, és a Kassai Főegyház megyében újmisésként, mint káplán szolgálok a Szent Erzsébet dómban. Tehát a magyar híveket szolgálom, mint káplán a Monsignor Pásztor Zoltán helynök vezetése alatt.
Először jár Szentkúton?
Nem, de tehát már régen voltam, még kisgyermekkoromban, azóta nem voltam itt, kispap koromban sem. Tehát de örülök, hogy mint új misés az első zarándoklatom éppen a otthoni hívekkel, és éppen ide vezetett Szentkúthoz.
Hát Szentkút vonzza a felvidéki híveket is ezek szerint.
Természetesen igen, hisz a Palóc ember az mindig olyan ember volt, aki nagy tisztelettel volt, és tehát nagyon tisztelte mindig a boldogságos szűzanyát, és kötődött ilyen kegyhelyekhez.
Ez az Ipolymenti település, ahonnan atya van, ez mennyire van ide?
Ez nincs messze, légvonalban közel van, olyan egy órás út autóbusszal, és tehát ide hívek mindig jártak. Én bevallom, talán már 8-10 éve nem voltam itten, mert vasárnaponként annyira le vagyunk foglalva, hogy nem tudunk jönni, csak hétköznap jöhetünk ide a hívekkel, amikor úgy jobban tudjuk magunkat szabaddá tenni.
Melyik városhoz van közel?
Ipolysághoz, illetve Kürtöshöz vannak, tehát Balassagyarmathoz.
Balassagyarmathoz. Igen, hát az a vidék, Madács és Mikszát vidéke.
Igen, Madács, igen, igen. Tehát mi igazi palóc emberek vagyunk, és mi ezt nem szégyellük, mi büszkén mondjuk, hogy mi eredeti magyarok vagyunk, palócok.
Nagyon szépen köszönöm, és jó zarándoklatot kívánok! Köszönöm a hallgatók figyelmét. A megújult Mátra-Verebély Szentkúti Nemzeti Kegyhelyen jártunk, amelyet Erdő Péter bíboros szeptember 5-én szentel fel. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető, Szerdahelyi Csongor.
Hitvilág. A teljesség felé.